ami szintén egy trend, és ennek nagyon örülök, hogy egyre inkább manírmentes a magyar gasztronómia. Azért mondom, hogy ennek nagyon örülök, mert részben korábbi munkám miatt nagyon sokat utaztam, borral foglalkoztam korábban, borexporttal is, és nagyon sok étteremben jártam, nagyon sok fesztiválon jártam külföldön, és mindig irigykedve néztem, hogy egy csillagos étterem simán kitelepült egy cirkuszi sátorba, és nem az volt a lényeg, hogy most milyen evőeszköz van, meg nem tudom, milyen porcelántányér, meg szalvéta, hanem az, hogy az az alapanyag, meg az az étel, ami rákerül arra a papírtányérra, az penge és kompromisszummentes. És emlékszem arra az időkre, amikor még a csillagos éttermeket nekünk is fűzni kellett, hogy de gyertek ki, lehet papírtányérban, mert nem fogunk tálalni, meg hát, hogy nem lehet rendesen leülni. De hogy ezek azok a díszletek, amik nélkül teljesen jól tud működni, komolyabb kompromisszumok nélkül is, szerintem az, hogy megmutassuk akár a fine diningot is.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és ezúttal Polák Zsóka a műsorvezetőtársa.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Nemes Rihárd, a Gourmet Fesztivál főszervezője.
Sziasztok!
Szia, köszönjük szépen, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat. És az idei Gourmet Fesztivállal kezdenénk rögtön, ami ugye, aminek a témája az új generáció, ha jól tudom, ez a hivatalos elnevezés.
Igen, ez a hivatalos, így van.
És itt a lényeg az, hogy ha jól értem, akkor új, tehát fiatal séfek, még nem is csak séfek, hanem baristák és a többi, tehát fognak, hogy ők kerülnek a reflektorfénybe. Kik ők, és mi húzódik meg e mögött, a koncepció mögött?
Hát valahonnan onnan kezdeném még a múltból, hogy talán ugye Gourmet 11 éve indítottuk, és már a második évben azt gondoltuk, hogy valamiféle tematikát minden évben érdemes behozni. Először klasszikus ételekkel indítottunk, aztán később áttértünk az alapanyagokra, vagy az alapanyag párokra, és akkor a Covid után azzal jöttünk vissza, hogy mi lenne, hogyha most nem ragaszkodnánk feltétlenül egy konkrét ételhez vagy alapanyaghoz, bár azok is jók voltak, de megvolt mondjuk az a hátránya, hogy akkor 40 paprikás csirkét lehetett kóstolni a gurmén, amíg nyilván nem voltak ugyanok, de mégis nem volt annyira színes a kínálat. Másrészt azt gondoltuk, hogy próbáljuk ki azt, hogy mi van akkor, hogyha kiállító éttermek séfjeinek szabad kezet adunk, és csak egy olyan tematikát találunk ki, ami egy keretet ad. Vagy akár, és ezt nem is leplezném nagyon, akár inkább egy ilyen marketing kommunikációs célja van, vagy valami témára koncentrál, de hogy szakmailag nem fogja igazán bekeretezni a séfeket, vagy korlátozni őket, és akkor tavaly az örökség volt a téma. Ugye ez nyilván azért is volt, mert ünnepi 10. Gourmet Fesztivál, egy kicsi ilyen visszatekintés, retrospektív látásmódot próbáltunk ebbe így behozni. És akkor ennek mentén jött az, hogy akkor innen már nehéz visszamenni arra, hogy megint valami alapanyag legyen, aztán lehet, hogy ez még a jövőben így lehet, de próbáltuk inkább ezt a kicsit ilyen filozofikusabb keretet megadni az idei gurménak is, és ennek az volt a háttere, hogy a tavalyi gurmén, ami ahhoz képest, hogy két évig nem volt, egy elég jó visszatérés volt, mind vendégszámban, mind ugye egyáltalán a siker tekintetében. Egyszerűen nagyon látszódott az, hogy van egy újabb generáció, akik felnőttek. És azért mondom, hogy újabb, mert ugye hajlamosak vagyunk itt a magyar gasztró forradalomban az új generációval, ami mindig azokat azonosítani, akik lassan már inkább 40 fölött lesznek. Hozzám ugye hasonlóan is, mert ugye bőven kinőttem ebből a kategóriából, mondjuk így, de hogy őket meghaladva most már jönnek újabb fiatalok, és ez nagyon látszott a gurmén tavaly májusban, hogy lazák, vagányak, és egyszerűen sikeresek is. Tehát, hogy a konkrét ételek fogyásából, a sorokból lehetett látni, hogy persze megvan a tisztelet a klasszikusok felé, de volt egy-két olyan formabontó kiállító formabontolta, azt értem, hogy egy olyan étellel jött ki, vagy annyira volt benne valami újdonság, ami egyszerűen népszerűvé tette őket ott a fesztiválon, és akkor azt gondoltuk, hogy oké, ennek itt állunk a kapujába, akkor ezt csípjük el még most, és most tegyük rá a fókuszt, amikor ez jól látható, és nem amikor már túl jól látható. És akkor ezt már ősszel el is döntöttük, hogy akkor legyen az új generáció, amit próbáltunk úgy meghatározni, ne legyen ilyen exkluzív, tehát ebből ne szorítsunk ki senkit, még az idősebbeket se, ezért nyilván ez nem csak azt jelenti, hogy a fiataloké a világ, hanem azt jelenti, hogy tágabb értelemben az újdonságok, az új technológiák, stílus, bármit be lehet hozni ebbe szabadon, és nem kötelezően.
És akkor mondjuk néhány konkrétumot is, tehát kik a új generáció zászlóvivői szerintetek?
Ugye a kampányunkban azért választottunk néhány fiatalt, akik szerintünk jól képviselik ezt az idei tematikát, filozófiát. Néhány vidéki séfet választottunk, elsősorban így a Lokál 47-ből Csilla Gricsit.
Ez hol találta? Csak hogy a hallgatók?
Két helye, a Dél-Balatoni két helyen egyébként. Egy biodinamikus borászatnak az étterme egyébként a Lokál 47. Aztán, ha már balatonoljuk az északi partról, a vasüzletből Huszár Matyit kértük fel, hogy segítse a kampányunkat, szemtelen fiatal csapattal dolgozik, tehát ott szerintem az átlag életkor összesen 30 alatt van. Ők ugye alapvetően egy ilyen laza bisztró, ami húsra és sör párosításra, grillre koncentrálódik. Aztán van egy Tóth Palink Szegedről, az Alabárdosból, aki ugye inkább azért a fine diningot képviseli. És van egy, talán azt mondhatnám, hogy korándokként a Mizsei Jani, aki olyan szempontból egyértelmű is volt számunkra, hogy megkapta tavaly a Michelintől a Young Chef Awards-ot. És ezen felül persze vannak lányok is, akik nem akármit tettek már az asztalra, így Makai Edina a Szoldból, aki a sous-chef, több Éres Anetta a Borkonyhából, és a Textúrából mindkettő étteremnek a pastry chefje, vagy cukrás chefje. És őket fogja össze egyébként Hosszala Rozi, aki a kampányunknak az idei nagykövete, és ő az, aki ugye a kampányban, meg egyébként is majd a fesztiválon, és erről majd nyilván mi később beszélünk, de jól tudja majd képviselni, és egy közvetíteni az új generációt a kicsivel idősebb generáció felé.
Mi alapján kerülnek be a fesztiválra a kiállítók, éttermek, séfek? Ti válogattok, vagy ők jelentkeznek, és abból választotok, vagy hogy működik ez?
Elsősorban mi válogatunk, és mi hívjuk meg az éttermeket. Nagyon röviden 100 kiállító van a gurmén körülbelül, ennek legalább a fele kifejezetten étterem, ezen felül van még ugye street food, cukrászda, borászat, pálinka, sör, egyebek, de ezt az 50 éttermet azt általában mi szoktuk meghívni, késő ősszel van ebben egy válogatás, amiben szakemberekre támaszkodunk, tehát van egy ilyen szakértői csapat, akik ebben segítenek nekünk. Talán az idei olyan szempontból egy speciális helyzet, hogy volt egy olyan szakmai döntés, ami szerintem egy abszolút egy jó most a kiállítói listából jól látszik ennek a nyoma, hogy volt egy olyan döntés, hogy a Michelin ajánlott éttermeket automatikusan hívjuk meg, tehát ne is válogassunk, hanem mindegyik őket hívjuk meg. És ez végett egyébként lett is jó pár új olyan vidéki étterem, akik nem feltétlenül lettek volna a mi radarunkon rajta, de ez abszolút behozta őket, és én úgy látom, hogy ez most egy ilyen jó vérfrissítés a gurménak. Nem arról is nyugodtan beszéltünk, hogy van, minden évben van, azért vannak veszteségeink, vannak, akik így 10 év után elfáradnak, egy év szünetet kérnek, tehát van egy-két olyan étterem, aki az elmúlt 10 évben volt, de most éppen nem lesz. És akkor a helyükre jöttek újak, fiatalok, kevésbé fiatalok, de új éttermek, főleg vidékiek egyébként.
Beszéljünk arról is, hogy mennyi, most mondhatod, hogy 11 évvel ezelőtt indult, azóta nagyon sokat változott és most nem is ilyenekre gondolok, hogy járvány és a többi, hanem úgy általában a magyar gasztronómiai helyzet. Tehát egész más a gasztrotérkép, mint 11 évvel ezelőtt volt. Ez részint természetes is, de egy nagyon komoly fejlődésnek is a tanúi voltunk. Ez mennyiben változtatott a koncepciótokon, hiszen egy más közegbe érkezett, most mi újat tud mutatni, vagy milyen más, mennyire változott a ti szerepetek ebben, vagy úgy értem, hogy fesztiválnak a szerepe, amit ti kijelöltetek a számára.
Azt gondolom, hogy az alapküldetés az nem változott, tehát hogy a gurménak továbbra is az a célja, hogy 3 napon keresztül egy időben egy helyen bemutassa a magyar gasztronómia krémjét, legyen szó fine diningról, comfort foodról, bistrokonyáról, street foodról, tehát hogy minden kategóriában próbáljuk a legizgalmasabbakat, legjobbakat bemutatni. Ennek nyilván megvannak a korlátai, tehát látható az, ha már ugye kérdezett, hogy mi változott, hogy még 10 évvel ezelőtt mostani szemmel nézve sokkal könnyebben települtek ki az éttermek, évről évre nehezedik ez a pálya. Ennek nyilván megvannak az adminisztrációs okai, de nyilván nem kell mondani, hogy milyen gazdasági okai vannak annak, hogy egyre nehezebb kitelepülni egy étteremnek. Nyilván a munkaerőforrás az, ami talán ki lehetne emelni. A mi szerepünk szerintem az, ami egy ilyen nagyon vékony jégen mozgás, hogy tudjuk azt megoldani, hogy megtartsuk a kedvező relatíve kedvező feltételeinket arra, hogy ki tudjon települni egy étterem, hogy tudjuk őket segíteni abban, hogy egyszerre két helyen nyitva legyenek, hiszen az egyáltalán nem út, hogy a gurmi alatt egy étterembe zárjon. Van, aki egyébként megteszi, de alapvetően mondjuk egy pünkösdi hétvégén, most nem pünkösdi hétvégén lesz a gurmi, de egy mondjuk egy nyár eleji hétvégén azért az egy nagyon nagy érvágás, hogy bezárom otthon a helyemet, és elmegyek egy fesztiválra, ahol meg nagyon nagy harc van azért, hogy tényleg nyereségesen lehessen kihozni azt az árást. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a küldetésünket, és ezt le tudjuk képezni a valóságra, hogy próbáljunk olyan feltételeket rendezvényszervezőként biztosítani, amivel még ők kitelepülnek, mi meg nem megyünk tönkre. Ami ugye az elmúlt években azért elhatványozott kockázatokkal jár, legyen szó az energiaárakról, elszálló munkaerőárakról, tehát most ez a piac sem könnyű, azt gondolom, hogy a rendezvényszervezői piac sem könnyű, főleg, hogyha az mondjuk a gasztronómiára és olyan szereplőkre koncentrál, akik amúgy is nagyon nehéz helyzetben vannak, de hogy egy pozitív dologgal zárjam, az a félelmünk azért nem igazolódott be, amit ősszel láttunk, hogy úristen, nyilván nálatok is ez téma lehetett, hogy itt tavaszra aztán bezár majd mindenki, vagy ugye voltak olyan jóslatok, hogy az éttermek fele majd bezár. Ez nem így lett, hál' Istennek, ennek örülünk nagyon, sőt, amit minden évben látunk, hogy vannak új helyek, vannak új ötletek, új koncepciók, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt 3 hét múlva, vagy hát ugye a közelgő gurmi fesztiválon be is tudjuk majd mutatni.
Mennyire írt át a magyar fejekben az ilyen jellegű kajásfesztiválokról alkotott képet? Tehát egy magyarnak az van a fejében, hogy standok, muster, foltos, sörpadok, kolbásszag, és ehhez képest ez teljesen sör. Más. Igen, ehhez képest pedig ez teljesen más. És a sikere, tehát az, hogy 20 000 fölött volt a tavaly is a látogatók száma, azt mutatja, hogy ez mégis van erre igény Magyarországon. Szerinted ez mennyire alakított át az emberek fejében ezt a hozzáállást?
Én azt gondolom, hogy a gurmi ebben még mindig egyedi, legalábbis a mainstream nagy rendezvények között. Talán gondolkodom rajta, de nem nagyon jut eszembe hasonló rendezvény Magyarországon. A régióban talán van 1-2, de amikor jobban nézelődtünk, megnéztük Bécs, Prága, Pozsony, azért ilyen méretű és ilyen minőségi felhozatalt kínáló gasztrorendezvény nincs előttünk, kisebbek vannak. Tehát azt hiszem, hogy a gurmi attól egyedi, hogy a mérete, nyilván a kiállítók száma, most elsősorban arra gondolok, és az a minőségi infrastruktúra, meg szolgáltatás, amit mellé tudunk tenni, ez, amitől még mindig egyedi, de meg kell jegyezni, hogy tucatnyi marha jó pici rendezvény van a magyar rendezvénypiacon is, ami gasztronómiára koncentrál, és nagyon izgalmasak, nagyon jók, de ekkora méretben én nem tudok hasonlót, és ugye ebben nyilván az a nagy szám, mert ugye sokszor éri a gurmét az a támadás, és a jogosan, hogy nem olcsó. Ugye belépőjegyet veszel, amiért kapsz, oké, borkostolót, sörkostolót, egyebeket, de hogy valójában azért még a zsebedbe kell nyúlni azért, hogy megkóstol jó ételeket. Viszont rengeteg kilométert spórolsz ezzel, hogyha most csak abba belegondolunk, hogy tucatnyi vagy 2 tucatnyi olyan vidéki étterem van, akit három napon keresztül egy helyen meg tudsz kóstolni, és nem kell elutaznod hozzá vidékre. Persze az is mara jó, és ide is esetben az történik, hogy eljössz a gurmére, megkóstolod őket, és utána elmész az helyik vidékre, tehát hogy ez egy jó dolog, de hogyha szeretnél egy képet kapni arról, hogy mi folyik, nyilván a fővárosban is, mert ugye a kiállítónk jó része azért fővárosi, de hogyha most abba belegondolunk, hogy a vendégeink jó része is fővárosi, akkor ez egy nagyon fontos szempont, hogy itt tényleg egy péntek, szombat, vasárnap alatt körbe tudsz nézni, hogy mi folyik ma a vidéken a magyar gasztronómiában. Szóval azt gondolom, ez tovább is egy egyedi dolog, és ez, ami egy ilyen újdonság, vagy egy novum volt annak idején, amikor hangozol a Gerendai Karcsi neve, aki ezt megálmodta, hiszen nagyon jó ütemben és pillanatban lépett a Karcsi és a Sziget akkor, amikor a budai gurmét magához vont, és a saját rendezvény portfóliójába egy kakukkfióként bevette, hiszen ugye alapvetően a Sziget nem a gasztró rendezvényéről ismer, de hogy az egy nagyon jó pillanat volt arra, hogy akkor már látszott, hogy ez egy valós fejlődés, a magyar gasztronómia egy valós forradalom, és hogy akkor ebbe le lehet tenni az asztalra egy olyan rendezvényt, ami ezt egy évben egyszerbe tudja mutatni a magyar és egyébként külföldi látogatóknak is akár.
És ez a modell egyébként mivel, tehát így kívülről nem feltétlenül látszik, hogy egy étteremnek miért éri meg kitelepülni oda. Tehát ez olyan, hiszen nem tudnak, nem azt a szokásos menüsort adják, nem, tehát nyilván kisebb tételekre tudnak csak szolgálni. Ez hogyan lehet őket meggyőzni, hogy akkor mégis kitelepüljenek?
Én azt gondolom, hogy az elején mindenképpen volt ebben egy ilyen lelkes lendület, amikor még ugye tartott ez a forradalomnak a forradalom része, hogy ez még tényleg egy ilyen újdonság, és akkor ebben volt egy ilyen bajtársiasság is, hogy mindenkinek ott kell lenni. Most nem mondom, hogy ez nincs meg, mert a mindenkinek ott kell lenni, az még mindig megvan, de most már azért látjuk azt, őszintén szólva, hogy nem feltétlenül, tehát valaki most már csak inkább vendég oldalról szeretne ott lenni, pedig ő maga vendéglátó, de azért ez egy nagyon nagy, kívülről, belülről is látható, hogy ez egy elég nagy kihívás oda kitelepülni, és ezt jól csinálni, és ugye erre már rákérdeztél, hogy ez mitől lesz sikeres, vagy nyereséges. Nagyon, azt gondolom, ez keveseknek adatik meg, nagyon sok mindentől függ, nagyon komplex kérdés, nyilván az, hogy ki mivel készül, milyen az időjáráshoz az passzol-e, nyilván az, hogy hol van a háza, kik a szomszédok, a vendégek mire kíváncsiak, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de én azt gondolom, hogy a mai napig egyrészt azért éri meg, az újaknak azért éri meg kijönni, mert, és ezt őszintén vallom, hogy egy ilyen kitelepülési lehetőség az bármilyen reklám plakátnál, hirdetésnél többet ér, hiszen a gasztronómiában fontosabb bevonódás, vagy azt, hogy bevond, megkóstold, érzelmileg hass rá. Szerintem ezt egyre kevésbé lehet egy reklámkampányal vagy egy hirdetéssel elérni abban a zajban, amiben ugye élünk, és abban a információ áradatban, amiben élünk. És a gurmére még egy továbbra is egy nagyon-nagyon jó eszköz, hogy itt élőben vont be azokat, akik potenciálisan aztán a vendégei lesznek majd. És vannak olyan kiállítóink, akik például tavaly is visszajelezték, hogy az ő nyári szezonjukat nagyon megtolta az, hogy kim voltak májusban a gurmén, és utána konkrétan a következő héten jöttek a telefonok és a foglalások, hogy kóstoltunk benneteket, mert ugye erre majd nyilván beszéljünk, a gurmén azért nem az a cél, hogy egy étteremnél jól lakjál, és inkább kóstoló adagok vannak, de hogy egy ilyen jó tízer gyakorlatilag a gurmi arra, hogy aztán elmenjen valaki az étterembe is később. Úgyhogy én ezt látom, hogy ennek van egy ilyen jó értelmelet promóciós hatás, és nyilván van egy olyan, meg kéne tippelnem, egy top 20, nyilván változó is részben olyan étterem, aki annyira belenyúl az adott ételbe, ami nagyon összetett, hiszen az alapanyag költségtől kezdve, hogy az mennyibe kerül, bekerülési áron, ő mennyiért tudja adni, az ott mennyire lesz népszerű, hogy néz ki. Ez nagyon sokat számít abban, hogy ebből mennyit adnak el végül, és van egy ilyen organikus része ennek, hogy azért a gurmén szájról szájra megy az, hogy én is hallom, hogy kim vagyok a pályán, a kacsaszívet, amit ott grilleznek a sarkon, azt mindenképpen kóstold meg, és oda nézel, és ott tényleg áll a sor. És ez nem azért van, mert nem tudom, mi ezt leírtuk valahol, vagy valaki kirakta az Instára, hanem ez ott tényleg ott élőben terjed a gurmén, hogy mit érdemes még megkóstolni.
És azok számára, akik még sosem voltak a gurmén, elmondanád, hogy ez pontosan hogy néz ki? Tehát vesznek egy napi jegyet, bemennek, és akkor ott nem nagy adagokat esznek, hanem végigkóstolnak így mindent?
Hát ez nyilván a habitus kérdése, de hogy igen, tehát van napi egy bérlet, ki mit választ, aki nyilván már két napra ki szeretne jönni, aki érdemes már a bérletet választani, így van, ez úgy van beárazva. Ami szerintem egy jó dolog, hogy nincs pénzezés, tehát egy ilyen fesztipay rendszer van, ami ilyen cashless rendszer van, aminek nyilván megvan az a következménye, és az ember kevésbé követi, hogy mennyit követ, de hogy ez egy nagyon rugalmas rendszer olyan szempontból, hogy nincsenek nagyon hosszú felhalmozódott sorok, tehát relatíve gyorsan, ha nem is szombat délután, de relatíve gyorsan lehet hozzájutni ételekhez, inkább kóstoló adagokhoz, és nyilván attól függően, hogy valakinek mekkora befogadó készsége, képessége, azért elég sok mindent meg lehet kóstolni. Ebben nyilván el is lehet fáradni, de rengeteg élményt lehet begyűjteni, és ez még maga a gurmének a gerince, ami ez az óriás sétáló kóstoló, így szoktam hívni, egy nyitott szabadtéri sétáló kóstoló. Ez a gurmének az eszenciája, de ez mellett vannak még programok is, ahol szórakozás mellett tanulni is lehet egy csomó mindent.
Tehát aki, tehát nem az megjár oda, aki jól lakni szeretne, hanem aki kóstol elsősorban, hanem aki inkább kóstolni és új ízeket megpróbálni.
Ha jól lehet lakni a gurmén, az biztos minden szempontból is, tehát mennyiségileg is, meg egyébként is a minőség is úgymond, most macska körömben mondom, jól lehet lakni, hogy nagyon sok színű egyébként a menü. Ezt el is mondom, hogy azért egy 50 étterem, és a street foodosok cukráznák, tehát egy közel 200 tétel van azon a menün, amit majd nem sokára leleplezünk egyébként május 23-án. Nyilván ezt képtelenség végigenni még 3 nap alatt is, de hogy vannak, akik tervezővel jönnek, tehát azért úgy van kitalálva, hogy nekünk föl van töltve a weboldalunkra előre, a menü meg lehet nézni, meg lehet jelölni, hogy miket akarsz megkóstolni, tehát akár, aki tényleg fanatikus, az megnézi előre, de nyilván az átlagember jó értelemben véve sodródik a gurmén, és ami ugye elé kerül, illetve amit hall, vagy ahol éppen amit a barátok javasolnak, vagy a barátok vannak, ott kóstolnak. Szóval ez azt gondolom, hogy ez egy ilyen rész, de hogy lehet pihenni a gurmén egyébként, ami pedig úgy néz ki, hogy van egy gurmi akadémia nevű helyszínünk, ahol szintén lehet kóstolni, sőt mindent meg lehet kóstolni, ez nem kell külön jegyet venni. De minden program, ami az akadémia színpadán történik, ami gyakorlatilag a régi, és ez egy változás, ez is korábban kérdés volt, hogy régén külön volt a színpadunk, ahol elsősorban demofőzések voltak, és külön volt a workshop helyszínünk. Sőt, akkor még voltak ilyen spéci gurmi vacsora helyszínünk is, meg gyerek helyszín, kicsit túltoltuk egyébként a Covid előtt, és a Covid arra is jó volt, hogy egy picit jó értelemben leegyszerűsítsük a programkínálatot, és a workshop meg a színpadi programokat egy helyszínre vontuk, ez egy ilyen hibrid helyszín alacsony színpaddal, és itt vannak workshopok is, amiben részt lehet venni el, lehet tanulni konkrétan minden évben, minden nap dolgokat, amiket kvázi ezt a tudást haza tudod vinni magaddal, illetve vannak olyan demofőzések, ami nyilván a showról is szól, de ezek mindegyik azzal zárul, hogy ami készül a színpadon, azt meg lehet kóstolni, legyen szó ételről, kávéról, koktélról, bármiről, mindig egy kóstolóval zárul. És ez is természetesen egyébként benne van a jegyárban. Ezt azért hangsúlyozom, mert nyilván sokszor elhangzik, hogy miért annyi a napi jegy, amikor még bent az ételért fizetni kell. Nyilván ezek miatt is, mert van egy a nyitottartási időben szinte végig zajló színpadi és workshop program, ami be lehet kapcsolni, le lehet ülni, részt lehet venne benni.
Az éttermek szempontjából mennyire jelent nagy kihívást az, hogy ott kell elkészíteni, mert gondolom ott készítik, nem hozzák az étteremből és megmikrózzák. Tehát, hogy ezek jellemzően olyan ételek, amiket egy fabódéban, egy rezson nem lehet elkészíteni. Ezt hogyan oldjátok meg?
Hát mikrót még én sem láttam a gurmén, de azért ez egy ilyen is jó, tehát olyan szempontból hibrid a megoldás, hogy ezek előkészített ételek általában, ami azt jelenti, hogy sokszor ilyen vákumcsomagolva érkeznek, előkészített szuvidálva, megfőzve, és ezekben a faházakban tényleg nem lehet teljes értékű főzést csinálni, itt alapvetően indukciós lapokkal, egyebekkel dolgoznak, és akkor ott egy ilyen rossz szóval élve összeszerelés és összesütés tálalás történik. Én azt gondolom, hogy ez egyre inkább kompromisszummentes olyan szempontból, hogy ami szintén egy trend, és ennek nagyon örülök, hogy egyre inkább manírmentes a magyar gasztronómia. Azért mondom, hogy ennek nagyon örülök, mert részben korábbi munkám miatt nagyon sokat utaztam, én borral foglalkoztam korábban, borexporttal is, és nagyon sok étteremben jártam, nagyon sok fesztiválon jártam külföldön, és mindig ritkedve néztem, hogy egy csillagos étterem simán kitelepült egy cirkuszi sátorba, és nem az volt a lényeg, hogy most milyen evőeszköz van, meg nem tudom, milyen porcelántányér, meg szalvéta, hanem az, hogy az az alapanyag, meg az az étel, ami rákerül arra a papírtányérra, az penge és kompromisszummentes. És emlékszem arra az időkre, amikor még a csillagos éttermeket nekünk is fűzni kellett, hogy de gyertek, lehet papírtányérban, mert nem fogunk tálalni, meg hát, hogy nem lehet rendesen leülni. De hogy ezek azok a díszletek, amik nélkül teljesen jól tud működni, komolyabb kompromisszumok nélkül is, szerintem az, hogy megmutassuk akár a fine diningot is. És ez a gurmén jól látható, hogy most már ez van, és az új generáció ezt hozza magával, tehát hogyha ugye az a kérdés, hogy az új generáció, mi az a karakter, amit most bemutat, az számomra akár látva a forgatást, ahol ugye az említett szereplők ott voltak, hogy van egy jó értelmevet lazaság, ami nem a minőség rovására megy, de hogy már nem ragaszkodunk ezekhez a díszletekhez, meg a cérnakesztyűhöz, meg a egyebekhez. Nyilván figyelünk arra, hogy fenntartató, szuper jó lebomló tányérokban, amik még szépek is, ezeket ajánljuk is a kiállítóinknak, tehát segítünk nekik ebben, hogy ilyeneket beszerezzenek, vagy partnerünktől megvásároljanak, tehát hogy szép legyen, ami a vendégek elé kerül, de hogy ez egy jó dolog, hogy ilyen körülmények között is tudnak minőségi ételeket ekkora méretben, tehát hogy kisebb kóstoladagokban előállítani az éttermek. Én ebben nem látok semmiféle olyan kompromisszumot, amit akár egy több csillagos étterem is nem tudna fölvállalni.
A korábbi gurmé fesztiválokon is, most itt a Covid előttre gondolok, nemzetközi tematika is volt, voltak külföldi vendégek. Ez idén most nincs, ezt miért döntöttetek úgy, hogy elengeditek? Vagy végleg elengedtétek-e ezt, inkább ez a kérdés?
Na, nagyon jó kérdés, vártam is egy picit, mert tényleg a gurmében volt egy ilyen fejlődési ív, hogy a kezdetektől egyre inkább hívtunk meg külföldi sztárokat, csillagos séfeket, ismert személyiségeket, ami nyilván rengeteg szervezést, plusz szervezést igényelt, és nagy plusz költségekkel járt, és igazán a Covid és a Covid utáni téma az örökség hozta meg azt, hogy ezt most egy picit függesszük fel. Egyrészt azért, mert az örökségre esett a választásunk, nem mint hogyha egy külföldi séf nem tudná megmondani, hogy számára mi az örökség, de mi úgy gondoltuk, itt a 10. gurmé, egy ünnepi gurmé, persze felmerült, hogy akkor hívjunk egy marha nagy külföldi sztárt, és a legerősebb érve az volt, hogy miért ne, és ez egy picit, nem mondom, hogy szomorú, de hogy tanulságos, hogy a Covid előtti években azért tényleg hoztunk nagy neveket, most azt mondom, hogy Reid Bauert Bécsből, ugye két, akkor szerintem a top 10 étteremben volt a világom, vagy ugye Anna Ross, aki ugye azóta még nagyobb sztár lett, mi pont akkor hívtuk meg, amikor még nem kapta meg a legjobb női séf címet, aztán amit ideért a gurmére, már megkapta. Azt láttuk, hogy mi nagyon sok energiát teszünk ebbe, nagyon jó pici programokat csinálunk, de a hatása nagyon pici, tehát eljött 30 fős ültetett vacsorákat csináltunk, és amikor azt láttuk, hogy a Filippo, aki szintén egy két csillag Bécs, hogy nincsenek többen az ő programján a színpadon, mint bármelyik magyar séf programján, akkor elgondolkoztunk, hogy ezt érdemes-e valójában itt csinálni, illetve ezzel párhuzamosan volt ennek egy olyan dinamikája, hogy közben itthon is lettek sztárok. Tehát az elején, amikor csináltuk, akkor még nem voltak ugye főzőműsorok, nem voltak gasztrocelebek, és közben meg eljutottunk oda, hogy most már a színpadot olyan arcokkal is meg tudjuk tölteni, akiket ismer a magyar közönség, és valószínűleg nagyobb valószínűséggel ismer a mainstream, mint azokat a külföldi, itthon valamiért rétegnek számító nyilván, tehát talán itt ülünk hárman, lehet, hogy hárman a kezünkön meg tudnánk számolni, hogy ki az, aki világszinten képbe van azokkal az éttermekkel, akik csúcsétteremnek számítanak a világban, legyen Európáról, vagy Ázsiáról, stb. Nem sokan vannak. Nem ők a gurmé közönségünk ők is, de nekik már a gurmé nem újdonság, a gurmé kínálta nem újdonság, és a gurmének azért csak van mégis egy olyan szerepe, hogy nyissuk az ollót, és hozzuk el mindenkinek a gurmét, már amennyire nyilván ez a mai gazdaság helyzetben mondjuk megtehető, hogy valaki kijön a gurmére, és ott egy egész napot eltöltsön és elköltsön, de hogy alapvetően tömegrendezvény a gurmé, és nyitottak vagyunk arra, hogy a széles közönséget is bevonjuk, és ebből azt láttuk, hogy a színpadra fontosabb a népszerűség, mint a külföldi szakmaiság. Ezt nem engedtük el örökre, de annyira jól működött egyébként a Covid utáni, tehát a tavalyi örökség témával a színpadunk, hogy talán még soha nem volt ennyire népszerű, soha nem ültek ennyire sokan végig programokat. Ez kellett az is, hogy fölnőttek a sévcsillagok, nyilván ebben sokat segítettek a gasztrómisorok is, azért ezt valljuk be. És ebből azt látjuk, hogy egyelőre erre most nincs szükség. Simán benne van az, hogy a következő években megint visszatérünk valamilyen tematika mentén arra, hogy jó, akkor erre hozzunk specifikáltan olyan külföldi vendégeket, akik érdekesek lehetnek, de most úgy érezzük, hogy ez most nem időszerű.
És ilyen kisebb, mondjuk regionális együttműködés az se várható jövőben esetleg, tehát környező országokból hasonló fesztiválokkal például, nem tudom, hogy itt vannak-e, vagyis ha igen, akkor terveztek ilyesmit.
Ilyen méretben nem tudok, bár megmondom őszintén az elmúlt két évben, vagy tényleg, és utoljára hangozzon el a műsorban a Covid szó, de hogy ez annyira szét trancsírozta szerintem a rendezvénypiacot, nyilván világszerte, de a régióban is, hogy ez még nem is rendeződött teljesen vissza, vagy most kezdődik, tehát ezt meg kell nézni. De egyébként rátapintottál, én azt érzem, ez ugye a regionális szó hangzott el, hogyha valami érdekes lehet a gurménak, az, hogy a szomszédos országokat hozzuk el. Egyébként erre mindig van törekvés, legalábbis olyan szinten, nem is program szinten, de hogy kiállítói szinten legyenek olyanok, akik határon túliak. Most is van nyilván erdélyi kiállítónk, de van egy ilyen titkos terv, hogy mindegyik szomszédországból hozzunk legalább egy éttermet el. Egyébként borzalmasan komplikált és bürokratikus, hiába EU. Egyébként még mindig bürokratikus az, hogy egy szomszédos ország étterme hogy tud hivatalosan, legálisan, adminisztratíve lepapírozva megjelenni egy szomszédos ország fesztiválján, és ott ez elég bonyolult, és hogyha van is erre megoldás, például idén is van, akkor végül is az a megoldás, hogy van egy magyar vendéglátó, aki bevállalja azt, hogy ezt hostolja adminisztratíve és szakmailag is, és akkor oda abbat ő képviseli, nyilván eljönnek annak az adott étteremnek, külföldi étteremnek a séfjei, de mégis mi egy magyar céggel szerződünk, mert ez volt az egyszerűbb. Úgyhogy ez egy jó irány, amit megpendítettél, és ezt jól látod, hogy ha nem is program szinten, de kiállítói szinten ezt a ilyen tekintetben a regionalitást, hogy határon túli regionalitást, ezt szeretnénk majd visszahozni most, hogy már talán újra lélegzethez jut a világ, utazás és a mobilitás szempontjából.
És hogyha külföldi séfek még nincsenek is, addig külföldi vendégek jönnek? Tehát, hogy mennyire népszerű a külföldiek körében ez a fesztivál? Ugye ez a régió egyik legnagyobb ilyen jellegű fesztiválja. Tehát, hogy mennyi külföldi van ezeken a fesztiválon?
Több mint 10%, tehát azért ugye méregetjük ezeket. Ezeknek egy jó része azért expat, tehát azt látjuk, hogy olyan rockról van szó, akik itt élnek Magyarországon külföldiként, illetve inkább azokat tudjuk elérni, akik éppen itt vannak Magyarországon. Ugye van budapesti hotelekkel együttműködéseink, nyilván a megfelelő médiumokban is hirdetjük magunkat, de a gurméból láthatóan, tehát nem mondom, hogy ez nincs, de láthatóan desztinációt nem tudtunk építeni ilyen szempontból még. Nyilván ez ketté törte az elmúlt pár év, de hogy ha nem lesz ennek akadálya, akkor ez egy perspektívikus cél lehet az, hogy a jövőben ebből hogy lehet valami, ami kvázi egy olyan rendezvényi teheti a gurmét, amiért érdemes Magyarországra jönni, mert ha jól belegondoltuk, akkor abszolút igen. Tehát most is van olyan belga éttermes, aki akit én ismerek, és megkeresett minket, hogy mikor lesz a gurmi, akkor megvesszük a jegyet, és jövünk, mert ez a legjobb alkalom arra, hogy megnézzük, hogy mi folyik Magyarországon a gasztronómiában. Tehát ez picibe létezik, de hogy ebből nagy tudatos építkezést az említett okok miatt nem tudtunk csinálni. Meg hát valljuk be, hogy ebben azért jó lenne némi olyan segítség, ami nem csak szakmailag, de anyagilag is támogatná ezeket az ambíciókat. Ez nyilván partnerek kellenének.
Egyébként külföldön van hasonló profilú fesztivál, ami ismert?
Hát, hogy ha Londonig megyünk, akkor van, meg nyilván Európa más helyein is van. Én nem tudok nagyon hasonló, tehát annyira egyedi, hogy ezek az éttermek kitelepülnek egy rendezvény kedvéért, de vannak nyilván olyan európai városok, ahol ez fixen piac keretében működik, tehát említsük csak Portugáliát vagy Spanyolországot, ahol egész évben fesztivál van olyan szempontból, hogyha elmész egy ilyen bokériába, vagy egy ilyen piacra, akkor azt látod, hogy a egyébként városban jól működő menüéttermek a piacon is nyitottak egy helyet. Erre Magyarországon is voltak, ugye vannak kezdeményezések, de valahogy az állandó jelleggel nem sikerült eddig egyiket se fenntartani. Kisebb példák vannak talán.
Épp erre is rá szerettünk volna kérdezni, hogy Gerendai Károlynak, ugye az ő neve már elhangzott a korábban, hogy neki voltak ilyen tervei egy ilyen piaccal kapcsolatban, akkor ezek szerint erre még várni kell továbbra is, hogy egy ilyen Budapestnek is legyen egy ilyen egész évben nyitva tartó.
Én úgy látom, hogy várni kell. Volt is, ugye, mert nem titok, hogy a Hold utca piacon volt erre kísérlet. Nyilván fele más lett az eredmény, mármint ami létrejött, és ezért a sikere is fele más lett, és nem lett hosszú távon fenntartható, bár ugye azon belül bizonyos elemeken látszott, hogy ezek marha jól működnek, és üdítő volt látni ezt Magyarországon is működni. De azt hiszem, ez egy komplexebb, akár ugye gazdasági, társadalmi, kulturális kérdés is, hogy vajon Magyarországon ez egy működő modell lehet-e, mondjuk 2023-ban, amikor sokkal nagyobb problémákkal küzdenek az átlag emberek, mint hogy ő tényleg elmenjen étkezni, mert ez egy külön műsornak a témája lehet, hogy hogy áll ma az, hogy az emberek étterembe járnak, és hogyan, ugye a koncentráló tőke miatt nyilván van egy olyan réteg, akik fenntartanak egy top étterem, 100 éttermet Magyarországon, de akik nem tudnak működő formátumokat találni, azok nagyon nagy bajban vannak, illetve hát jó kérdés az, és ezt nyilván a elmúlt évek megmutatták, hogy mi van, hogyha ebből kivonjuk a külföldieket így egyik napról a másikra. És azt láttam, hogy ez nagyon erősen visszatért, hál' Istennek, mármint az, hogy újra vannak külföldi vendégek. Tényleg csak egy aktualitás, hogy tegnap egy név nélkül egy, de ki lehet találni egyébként, egy korábbi kisebb spanyol tapaszbár nyitott nem is olyan régen egy nagyobb helyet, meglepően nagy helyet, én meg is lepődtem rajta, hogy milyen nagy.
Ők voltak a vendég, hogyha az Architecto Pitnicről van szó, akkor ők voltak is itt nálunk.
És hogy mekkora, hogy a kertészség, és bementem, és láttam, hogy nem erre számítottam, hogy milyen nagy, és amikor mentünk el, akkor visszanéztem, hogy szerda van és teltházas, kívül belül. És ez annyira jó volt látni, hogy ez így van, de azt is láttam, hogy nagyon sok volt ebben a külföldi vendég. Tehát azt gondolom, hogy
ugye nemrég Johnny Depp nem fért be oda?
Tegnap szóba került, igen, hogy hol van Johnny Depp. De hogy az, hogy ez egy állandó jelleggel fenntartatóan működtethető, ez még továbbra is kérdőjel. Szerintem az említett ambíció talán még megvan. Az, hogy ez össze fog állni, ezt én nem tudom megmondani. Mi abban igyekszünk felmutatni valamit, hogy egy évben egyszer 3-4 napig ezt tudjuk üzemeltetni, amire állandó jelleggel nem lehet. És úgy tűnik, hogy legalább ez továbbra is sikeres és működőképes.
És hát akkor így a végére még azt megkérdezném, hogy azt lehet-e tudni, hogy lehet-e már tudni pontosan miket lehet megkóstolni az idei fesztivál. Ez mikor is lesz pontosan? Június?
Júni 2-4. Egy-két héttel később, mint szokott. Ugye előtte pünkösdi hétvége van, és ezt nem szerettük volna. Nyilván vidéki éttermeknek is akkor teltházuk van, sok programjuk van, tehát kivételesen, vagy elég ritkán csúszunk júniusra, de júni 2-4. Most áll össze a menü egyébként, és én is még egész friss, nemrég tudtam ránézni, és Hát, hogyha röviden kéne bemutatni, akkor egyrészt nyilván van benne egy jó minőségi street food vonal, csak hogy így építkezzünk, amiben van szuper pizza több kiállítótól is, van nagyon jó barbecue, van egy jó ázsiai vonal benne, ami a baoktól kezdve a gőzbattyúkon keresztül minden, ami ugye el tudtok képzelni, hogy mennyi, most ez egy nagyon erős trend Magyarországon, tehát egész szépen épül fel, nyilván ehhez a cukrászdák is nagyon jó dolgokkal járulnak hozzá. Van egy ilyen nemzetközi vonal, amiben továbbra is hangsúlyos és erős Ázsia, mert azt látom. Illetve nyilván van egy ilyen közel-kelet, ami szintén valahogy a magyaroknak így jól bejött, és többen sikeresen művelik ezt. Legyen libanoni konyha akár, hogy konkrétumokat mondjunk. És akkor van ugye a klasszikus magyar vonal, amiben ezt teljesen jó értelemben mondom, hogy most így átfutva a menüt, egyelőre nekem azt tűnt föl, hogy egyre bátrabban nyúlnak az éttermek olyan dolgokhoz, amiről elsőre nekünk mindannyiunknak a menza jut eszünkbe. Tök főzelék, zöld borsó főzelék.
Sárga borsó.
Azt látod, sárga borsot nem láttam, azt gondolom, az azért ez egy még komolyabb kihívás.
Van még hova.
Van még hova, igen, az tényleg talán a legnagyobb kihívás. Paradicsomos káposzta, de hogy nyilván vannak kedvencek is ebben, a szilvás gombóc, a mákos nudli, tehát sok ilyet látok. Tehát, hogy a tradícióhoz egyre bátrabban nyúlnak az éttermek. Látszik, hogy alapanyagban a mangalica, hogyha most húsról beszélünk, akkor ez majdnem olyan, amikor először átfutottam a menüt, hogy most akkor a mangalica a téma idén. Jó értelemben. Nyilván rendkívül sok része látható ebben. Nem lesz ez monoton, meg egyhangú. Feltűnt, hogy a bárány most valahogy népszerű, tehát sokan dolgoznak bárányjal. Számomra nagyon tetsző dolog, hogy a halat látom egyre inkább jönni, ami egy kicsit ilyen mumus, hogy most az átlag magyarnak a halfogyasztásáról beszélünk. Oké, nem a gurmé buborékban, de egyébként a halfogyasztás az továbbra is egy ilyen karácsony, meg nem tudom, az átlagban, tehát úgy látom, de is, hogy ebben van egy nagyon jó fejlődés, és minőségi fejlődés van, mert itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy alapdolgok, hanem magas szinten művelt a jól kimunkált ételeket látok. Akár most például, hogyha át is térünk egy picit erre, hogy ami már régóta várt magára, de a szevicse az most ilyen nagyon sokszor szerepel valamiért a menüben, és nyilván ez köthető a halhoz is. Úgyhogy ezt látom most így jönni. Nyúlnak egyébként páran olyan alapanyagokhoz is, ami hát nem feltétlenül mondom, vagy gondolom, hogy népszerű volt eddig, de próbálnak dolgozni vele. Ilyen mondjuk egyébként a zeller, ami végre felfedezték a sokszínűségét, vagy a hajdina, ami ugye sokat...
A gumos zeller, vagy az angol zellerről beszélünk?
A gumos zellerről beszélünk, ami füstölve, barbecue-zva, akár csak íz szinten, valamiért most úgy, én azt láttam, hogy ez itt trendi lett, akár ugye a fine diningban különösen, de azt is látom, hogy a technológiákról beszélünk, amivel nem mondok újat, de hogy a füstölés, a savanyítás, a kovászolás, ez nagyon sokat látom. Vagy például azt is láttam, most feltűnt nekem a medvehagyma, így ebbe a tegnap, hogy átfutottam a friss menüt, és azon gondolkodtam, hogy júniusban már nincs medvehagyma, de hogy végre az történik, hogy nem csak abszolút direkt szezonálisan gondolkodnak a medvehagymán, mert akkor gyűjtik, és kezdenek vele valamit, ami még júniusban használható. Legyen az pesto, vagy például most azt látom, hogy valakinél láttam, most nem is tudom kinél, az fermentált medvehagyma termés, ami nekem is 2 éve meg egy újdonság volt, hogy én késve értem le a falunkba a medvehagymás mellé, mert teljesen ugye gyakorlatilag a virágzásnál tartottunk, és ott volt egy néni, aki a termést gyűjtögett, és szóba legyettünk, és ő mondta, hogy ő akkor nem jön, amikor levelet gyűjtenek, ő akkor jön, amikor még a ki nem nyílt, ugye még gumó állapotban virág, és ő azt gyűjt, és azt savanyítja. Tehát ugye ez jó dolog, hogy gyűjtögetés van, és feldolgozás van, és az később beépül egy menübe, és nem csak abban tudunk gondolkodni, hogy akkor most szezonja van a spárgának, az epernek, akkor most használjuk, ami mondjuk a spárgára meg az eperre az alapvetően igaz, de hogy például ennél jutott az eszem, hogy ez milyen jó, hogy ezt tovább viszik. És persze látszik a lokalitás, Semmi újat nem mondok ezzel, de látszik az, hogy sokszor látom a menübe azt, hogy vászai sajt, lilafüredi pisztránk, kesztei pisztránk, stb. Tehát, hogy ez jól látszódik, hogy termelőkkel egyre jobban együttműködnek, és egyre fontosabb, hogy honnan jön a szezonalitást, azt nyilván említettem, de hogy nekem ez, ami tetszik, hogy több tudatosságot látok a készülésben. Ez nyilván az éttermekben is megjelenik, tehát nem csak a gurmén, de hogy az átszivárog, és ami szívemnek most tetsző volt, az az, hogy nem azért, mert én egyébként vega vagy vegán lennék, de engem azért az zavar, hogy ez a trend nehezen tud manifestálódni a gurmén, tehát a tavalyi menüben is azt láttuk, hogy úgy kell vadászni a igazán jó vegán ételeket, és gondolkodtunk is azon, hogy írunk a kiállítóinak, hogy erre különösen figyeljenek, de nem kellett írni, mert most már ugye rangsoroljuk, vagy kategorizáljuk az ételeket a menüben is, és ha rákerestem arra, hogy vegán, akkor többet látok, mint tavaly. És ez fontos számtalanokból kifolyólag, nem is kell ezt most után kinyitni, de hogy ez is egy ilyen jó folyamat, ami nekem eddig egy picit hiányzott a gurmé kínálatából.
Sok sikert és látogatót kívánunk az idei fesztiválhoz. Nemes Riárd volt a vendégünk, a Gurmé Fesztivál főszervezője. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad a tapasztalataidat. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek így legközelebb is. A Filéző podcast adásait eléritek a 24.hu-n, illetve minden olyan platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!